Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben egy igencsak ingoványos talajra lépünk, az erdőgazdálkodásról beszélünk, arról a tevékenységről, amely kapcsán nagyon sok embernek a fatolvajok jutnak eszükbe, famafiát kiáltanak, az erdők ellopását. És van a másik tábor, amely sötét zöldeket emleget, és ellenséget lát azokban, akik kimondják, hogy az erdők, amellett, hogy komoly üzleti lehetőséget is rejtenek, az oxigénellátás terén kulcsfontosságúak. Ma az erdőkitermelők szempontjából közelítünk a kérdéshez. András Róberttel, csíkszentmiklósi közbirtokosság elnöke a vendégem, akivel az erdőgazdálkodás jelenéről beszélgetünk, de lesz vendégem itt a Naprakészben az elkövetkezendő napokban erdőbiológus is. Azt nem tudom ígérni, hogy a táborok közötti szakadékot áthidaljuk egy beszélgetés által, abban azonban bízok, hogy az álláspontok közelednek. András Róbertet, a csíkszentmiklósi közbirtokosság elnökét köszöntöm. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, szép napot kívánok önnek is, és a kedves hallgatóinak is.
Beszélgetésünk apropóját az adja, hogy Táncos Barna környezetvédelmi miniszter lemondását követeli a Déklik nevű civil szervezet, valamint az ellenzéki Mentsétek meg Romániát szövetségnek az egyik európai parlamenti képviselője. A tárca vezetőnek elsősorban a nemzeti parkok veszélyeztetettségét róják fel. Hétvégén volt egy kampány Székelyföldön, Szégyenkaraván ez volt ennek a neve. A szervező civil szervezet szerint, idézem, Táncos Barna halálos csókot ad az erdőinknek, valamint azt is mondják, hogy Táncos Barna az erdeink végzetének a férfia. Lehámozva erről a történetről a nacionalista felhangokat, amelyekből a hétvégén Csíkszentkirályon kaptunk ízelítőt, mi látszik? Veszélyben vannak az erdőink? A civil szervezetnek a figyelmeztetése milyen szempontból tekinthető jogosnak?
Hát én nem teljesen értem, hogy ők ezt miért csinálják, ugyanis Táncos Barna miniszter úr, ebbe a székbe, és úgyhogy 30 évet miért rajta kérnek számon. A másik dolog pedig az, hogy én ajánlom mindenkinek, jöjjenek el Hargita megyébe, nézzék meg, hogy milyen gyönyörű erdőink vannak itten. Ha már itt kampányoltak a deklikesek, akkor nézzük meg, hogy milyen erdőink vannak. Hát nagyon szép erdőink vannak, és az igazság az, hogy rendszerváltás utántól, ha jól tudom, 14%-kal nőtt például a megyénkbe az erdő mennyiség.
Most erdőgazdálkodás, ez a mai témánk, és beszélgetve az emberekkel így műsor előtt is, én azt érzem, hogy ez a téma, ez nagyon megosztó. Van két tábor, két véglet, ha úgy tetszik. Az egyik tábor a fák védelmére kell, minden intézkedésben erdőellenességet, környezetrombolást látnak, míg van a másik tábor, amely minden környezetbarát intézkedést azt elítél, vesszenek a zöldek, stb. Rigmusokat, skandál idézőjelbe. Az erdő azért van, hogy kivágjuk egyébként is, ami őseink ültették, ők is vágták, mégis megvannak az erdők, tehát halljuk nagyon sokszor ezt a logikát is. Van egy erdőgazdálkodási egyetemes igazság, szent grál, ha úgy tetszik?
Hát én azt mondom, hogy van. És ezt úgy hívják Romániában üzemterv. 10 éves üzemterve van minden erdőnek. Ez azt jelenti, hogy le van írva a erdő részenként, amit a partidáknak, parcelláknak nevezünk, le van írva pontosan, hogy mit lehet abban az erdő részben végezni. Hogyha egy fiatalos erdő van, akkor gyéríteni kell. Mert ha nem gyérítsük, akkor az erdő nem lesz szép. Hogyha meghaladja például a lucfenyő esetén az erdő 75 évet, akkor már a vágás életnek is tekinthető, és ki lehet vágni. És amit kivágunk, azt újraütetjük. Ezt hívják erdőgazdálkodásnak. Én azt mondom, visszatérve az előző dologhoz, amit ön mondott, hogy ön két extrémet hozott föl. Szerintem az, aki igazi erdőgazdálkodás végez, az nem mondja, hogy mit csinál, hanem csinálja és végzi a munkáját nap, mint nap. Azért, hogy az erdőink fenntarthatóak legyenek, és a következő generációk is legyen, ahova kimenjenek, és legyen, amit megnézzenek, és amiből gazdálkodjanak.
Ezt az üzemtervet, ezt sikerült tartani, tehát, hogy ez egy olyan dokumentum, amely megvan, és ezt minden évben, vagy ha azt mondtam, hogy 10 éves üzemterv van, ezt sikerül maradéktalanul teljesíteni.
Hát kötelező módon kell teljesítsük, mert hogy nem, akkor büntetéseket kapunk. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy 10 évente egyszer egy szakember csapat megérkezik, kifestik újból a parcellákat, megbecsülik a fáknak a korát, és megnézik, hogy milyen munkálatokat terveznek minden egyes parcellába. És nekünk azt tartani kell. Megvan nekünk például a vágási kótánk. Nekem például az üzemtervemben 4200 köbméter éves vágáson van. Ha most például van egy széldöntés, és ledönt mondjuk a 8000 köbmétert, akkor én 2 évig utána nem vághatok ki a fát sem, mert 2 évre a kótám elment. Ez nem úgy van, hogy csak úgy megyek be az erdőbe és vágom a fát.
Pedig sokan azt mondják, hogy igen, ez így van, és itt érünk el az illegális erdő kitermelésig, amely valljuk be, igencsak nagy problémát okoz Romániában.
Hát főleg a média szempontjából. Most az igazság az, hogy amikor az illegális fakitermelésről beszélgetünk, én csak azt nem tudom megérteni, hogy végezz el mindenki a dolgát. Otthon a rendőrség, fogja meg azokat, hogy lopják a fát, büntessék meg, zárják börtönbe, de az nem azt jelenti, hogy minden erdőtulajdonos, vagy mindenki, aki a fával foglalkozik, az tolva.
Igen, tehát ebben igaza van, hogy a közgondolkodással is valamit tenni kell, mert hogy a közgondolkodás szerint az mindenki, akinek van egy kis köze az erdőkhöz, az tolva, és ismétlem, nyilvánvalóan nagyon sok a túlkapás, vagy van túlkapás bőven, Székelyföldön is, Romániának más részeiben is, és ezt el kell ismernünk, és az általánosítás mindezek ellenére az egyáltalán nem ildomos. Hogyan lehet tenni az ellen, hogy a közgondolkodást egy picit megváltoztatni, és a környezetvédőket is, ha úgy tetszik, meggyőzni, és nem elhitetni velük, hanem valóban meggyőzni őket arról, hogy az erdőgazdálkodás az erdők védelme érdekében van, nem pedig azért, hogy egyeseknek a zsebét kitömjék sok-sok pénzzel.
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Viszont én erre az első gondolatom, ami eszembe jut az, hogy el kell menni a nemzeti parkokba, föl kell menni, meg kell nézni, milyen sok a száraz, például azokban a parkokban, ahol lucfenyő van, milyen sok a száraz fa. Azokat a fákat nem termelik ki onnan. Ezért azok a bogarak, amelyeknek köszönhetően azok a fák szárazak, azok tovább repülnek más a jó fába, és azokat is megölik. Ez azt jelenti, hogy éveken belül óriási mennyiségű fát fogunk elveszíteni azért, mert nincsen erdőgazdálkodás végezve.
Említette
ön... óriási veszélynek vagyunk kitéve.
Említette a nemzeti parkokat, és a D-Klik az azt rója fel Táncos Barna környezetvédelmi miniszternek, hogy nem bővíti eléggé a nemzeti parkok területének azt a kvótát, amely szigorú és teljes körű védelmi övezetet rendel el, ahogy azt az Európai Uniós élőhelyvédelmi irányelv előírja.
Na most, én a saját esetemet fogom elmondani. A mi területeink 100%-ban bekerültek a Natura 2000-es parkban. Bennünket senki nem kérdezett meg, hogy ezt szeretnénk, vagy nem szeretnénk. Egyszer csak kaptunk egy értesítést, hogy Natura 2000-es park lett a területünk. Elkészítették a menedzsment tervet, úgymond a gazdálkodási tervét ennek az egész területnek. A csiki havasokról beszélgetek én mostan. Na most, ott nagyon sok minden le van írva, nagyon-nagyon sok valótlanság van leírva. Összeraktunk egy 5-6 oldalas levelet, amiben leírtuk, hogy mivel nem írtunk egyet. Azt mondták, azt kijavítsák, nem javították ki. Csak hogy megjegyzem, hogy 1350 oldal körüli ez a menedzsment terv. Itt az a helyzet van, hogy most elmondom a legegyszerűbb dolgot. Nem szabad az IPIDE ellen fellépni vegyszerrel. Az IPIDE-t nem lehet kiirtani semmivel se, csak vegyszerrel. Most mindenféle csapdákat tettünk föl, óriási költségbe kerülnek ezek a dolgok bele. Nem tudom, hogy hova fogunk ezzel így eljutni. De itt ami a legrosszabb, és ezt kellene megértsen mindenki. Most én, hogyha holnap önt leértesítem, hogy éppen az ön lakását beraktam egy programba, és oda ön csak akkor mehet be, ha én ezt megengedem, akkor ön mit mondana nekem? Mi ebben a helyzetben vagyunk. Mi bármit akarunk végezni, mi engedélyt kell kérjünk rá, és nem akarunk semmit csinálni, csak azt, amit az üzemterv előír. És mégis valaki most fölül fogja ezt bírálni. Annélkül, hogy bennünket bárki megkérdez volna, és ami még fontosabb, törvény van arra, hogy abban a pillanatban, hogyha valakinek korlátozást, mondjuk restrikciót vezetsz be, akkor azt kárpótolnod kell. Romániában ilyen nincs. Senki egy lejt nem kap ezekre a területekre, amikre a korlátozásokat hoznak. Nálunk a menedzsmentet még alá sincs írva, és már a korlátozások jönnek.
Tehát padhelyzet van, Románia. Jól értem?
Ez padhelyzet van. És megkérdeztem a menedzsment a tervet készítőket, hogy ha egy hektár ki akarok venni belőle, akkor mit kell tennem nekem? És azt mondták, hogy adjak cserébe egy másik hektárt. Mondom, de hogy adjak, ha 100%-ba betettétek az egész területünket oda? Honnan cseréljem ki? És nincs helyzet. És egyszerűen ki vagyunk szolgáltatva ennek a rendszernek, és nem tudom, várjuk. És visszatérek megint az üzemtervhez. Az üzemtervet, hogy valakinek legyen egy üzemterve, egy 10 éves üzemterve, át kell menjen 2 darab szelekción. És mind a 2 szelekcionál le vannak külve a környezetvédelem. Tehát a környezetvédelem ott van. Ott van a gárda. Most újabb, amiben Natura 2000-esek vagyunk, ott van az ANAMP is. És mindenki azt jóvá hagyja, azt az üzemtervet. És hogyha én nem tartom be, a gárda, tehát a gárda minden évben megkapja, hogy milyen munkátokat végeztem el. Tehát nem úgy van, hogy tehát ez konkrétan megvan szabályozva, hogy mit tudok csinálni, és mit nem tudok csinálni. Hogyha egy köbméterrel többet ki akarok vágni, mint az éves posszibilitásom, nekem a brassói gárda, én Csíkban lévén, a brassói gárda nekem ezt jóvá kell hagyja. Hogyha nagyobb a mennyiség, akkor a minisztériumból kell engedély. Mert vannak olyan esetek, amikor van egy széldöntés, és jóval többet kidönt a szél, lásd a 2020-ba, 2020 februárjába, amikor Hargita megyébe Temérdek fa ki lett törve.
Egyébként a széldöntésekkel kapcsolatosan nagyon sokszor azt látni sajtóban, és nyugati sajtóban is, hogy a széldöntéseket, azokat erdőirtásként tüntetik fel. Legutóbb a New York Times írt arról, vagy illusztrált arról egy romániai illegális erdőkitermelésről szóló cikkét, hogy ami tulajdonképpen egy széldöntést bemutató fénykép volt. Értik az emberek, hogy mi a különbség a széldöntés és az illegális erdőkitermelés között? Vagy a széldöntés, akkor azt nem lehet kitermelni? Vagy hogy van ez?
Ez összetett. Az a baj, hogyha 2 évvel egy széldöntés után oda megyünk egy terepre, azt nem nagyon tudjuk meghatározni, főleg távolról, hogy akkor az milyen, az hogy volt kitermelve. Ott ki kell kérni az erdészetnek, ahova tartozik az illet terület, hogy mi történt, és onnan lehet látni, hogy ott milyen típusú vágásra történt ki. Na most, a széldöntéseknél az a probléma van, és ezzel jelen pillanatban vannak olyan közbirtokosságok, hogy nagy problémával vannak, mert az a gond van, hogy mivel hogy nagyobb a vágás éves kótánál a mennyiség, ami kidőlt, erre engedély kell jöjjön, mondom, vagy a gárdától, vagy a minisztériumból. És vannak olyan közbirtokosságok, amik 2 éve még nem jutottak el oda, hogy az akkor kidőlt fákat ki tudják termelni. És ez azért probléma, mert ez meleg ágy a bogaraknak. Tehát azt jelenti, hogy ott a rohamosabban fognak betegedni a fák az erdőbe, és fővágási posszibilitásuk az nagyon-nagyon vissza fog csökkenni.
András Róbert, a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság elnöke a Naprakész vendége. Erdőgazdálkodásról beszélünk, ez a mai témánk. Olvasom, hogy a Természetvédelmi Világalap hazai képviselete szerint Románia erdeinek több mint 1,5 milliárd euróra van szükségük, ha meg akarunk szabadulni az illegális fakitermeléstől, mert pénz nélkül a védelem minden elképzelése csak szép álom, és minden stratégia erőtlen marad. Ez idén februárban hangzott el ez a kijelentés. Azóta közzétették, elfogadták a 2030-ig szóló erdőstratégiát, amely meghatározza a romániai erdőknek a jövőjét, a középtávú politikai irányvonalakat. Milyennek ítéli ön ezt a politikum által szuperlatívuszokban emlegetett dokumentumot?
Hát mondjuk, hogy ennek az átolományozása azért elég hosszú időt vesz igénybe. Én megmondom, hogy beleolvastam, de alaposan nem tanulmányoztam át. Én úgy gondolom, hogy jó az irány, tehát az irány az jó, viszont ahogy szokták mondani, az ördög a részletekben van. Tehát majd a kivitelezésnél kell megnézzük, hogy mit fognak tudni összehozni belőle.
Apropó kivitelezés, a stratégia középpontjában a tulajdonosok felelősségvállalása, az erdővédelmi korlátozások után járó méltányos kompenzáció, erről beszélt ön, erdészeti tevékenységet nyomon követő és ellenőrző rendszernek a reformja, valamint az erdőállomány védelme, helyreállítása és bővítése áll. Ezek nagyon-nagyon szép célok. Mi kell ahhoz, hogy el is érjük ezeket? Mert ahogy ön is mondta, van egy dokumentum, az még nem elég, ezt mindenki tudja, komolyan is kell venni, az előírásainak a betartását számon kell kérni, és a többi, és a többi. Tehát itt mentalitásváltásra is szükség van egy ilyen dokumentum mellett? Vagy nincs gond a mentalitással? Vagy hogy állunk ezzel?
Egy stratégiában nem csak erdőtulajdonosok vesznek részt, meg erdészetek, hanem nagyon sok mindenki más. Elsősorban ott vannak azok a települések, amelyek mind a mai napig az erdőből kapják a tűzifát, hogy a telet átvészeljék. Tehát ott vannak úgymond az egyszerű emberek. És ott van nagyon sok más réteg. Tehát itt nagyon komoly kommunikáció kell a szereplők között, hogy mindenki megértse, hogy kinek hol a szerepe, és kinek meddig mehet el a hatásköre. Én ezt tartom a legfontosabbnak ebben az egészben.
Tulajdonosok felelősségvállalása, ez áll a stratégia középpontjában, a 2030-ig szóló romániai erdőstratégia középpontjában. Milyennek látja a hazai erdőtulajdonosokat? Tehát mi a szemlélet? Az én erdőm, azt teszek vele, amit akarok, vagy belátják azt, hogy igen, van egy üzemterv, azt figyelembe kell venni, nem akkor és nem annyi fát viszek haza a saját erdőmből, amennyit éppen akarok.
A tulajdonosokat igazából három kategóriába kell soroljuk. Van az állam, vannak a nagyobb tulajdonosok, mint például a közbirtokosságok, és más egyesülési formák, és vannak a kis tulajdonosok. Na most a kis tulajdonosoknál még mindig ez a mentalitás megvan, amit ön gondol, hogy ők azt hiszik, vagy azt hihetik, hogy ő kimegy a saját erdejébe és levágja a fát. Bár itt a környékünkön azért sikerült ezt már megváltoztatni, de nagy az ország. A nagyobb erőtulajdonosoknál, mint közbirtokosok és ilyesmi, azért nem kérés ez, mert mi üzemtervek alapján dolgozzunk már több tíz éve. Tehát ez nem úgy van, hogy a tavaly kezdtünk el üzemtervet végezni. Én például nekem a múlt héten fejeztük be a harmadik üzemtervet. Ez azt jelenti, hogy már 30, tehát 20 éve már van üzemtervünk, most lépünk be a következő 10 évbe. Tehát ez nem egy újdonság számunkra ez a történet. Tehát itt a nagyobb tulajdonosok azok tudatában vannak abban, hogy van egy üzemterv, és annak alapján gazdálkodunk az erdőbe.
Említette ön itt az imént azokat a településeket, amelyek az erdőből élnek, vagy az erdőt kell, hogy felhasználják arra, hogy átvészeljék a telet, gondolok itt a fűtésre. Mi várható most? Ugye arról a télről beszélünk, vagy annak a télnek nézünk elébe, amelyet nagyon sokan Európa egyik legkeményebb teleként emlegetnek a magas energiaszámlák miatt. Sokan azok, akiknek van földgáz a településén, még azok is elkezdenek fával fűteni, mert hogy fát vásárolni illegálisan még mindig olcsóbb, mint kifizetni a megemelkedett földgáznak az árát. Ez meleg ágya az illegális erdőkitermelésnek? Hogy látja? Van erre irányuló tendencia?
Én másképp közelíteném meg ezt a kérdést. Mivel hogy a fa igény megnőtt, ezért automatikusan a fa ára, a tűzifa ára is jóval magasabb. Így a potenciális nő azzal, hogy többen nyúlnának hozzá illegális kitermeléshez. Viszont van egy apróság. És ha mindenki elvégzi a dolgát, ez nem kérdés, mert ugyanakkor, ha valakit megfognak, hogy illegálisan szállít fát, elveszik meg azt is, amit vele szállítja. Tehát igazából, most úgy mondom, hogyha akkora a kárt okoz neki, hogyha elveszik a járművet, amivel ő fát szállít, hogy nem éri meg maga a fa.
Igen, itt,
csak annyi, csak fontos az, hogy mindenki végezze a dolgát, az erdész is, a rendőr is, és a tulajdonos is figyeljen oda.
Mindenki végezze a dolgát, ezt mondja ön, és amikor ezt a kijelentést hallom, akkor arra is gondolok, hogy hogy végezze a dolgát az állampolgár is, aki nem fát úgy, hogy tudja, hogy az illegális kitermelésből származik. Ilyen téren hogy állunk Romániában?
Hát ahogy mondtam önnek, az előbb nagy ez az ország. Nem tudom ezt átfedni annyira. Én azt tudom csak elmondani önnek, hogy itt, ahol a közbirtokosságok vannak, nálunk kedvezményes fa van a közösségünk számára, nem korlátlanul, tehát korlátozott a mennyiségű fa, de az kedvezményes áron megy, és ez mellett kinek amennyi kell, azt még pótolja valahonnan. Lehet vásárolni fát legálisan is, természetesen. Most kimondhatjuk azt is, hogy a lopott fa a legolcsóbb, de így volt régebb, ma már ez nem annyira biztos, és a Szumál 2-es program...
Külön-külön kell mindenki tegye a dolgát, vagy pedig összehangolt fellépésre van szükség az illegális erdőkitermelésnek a megfékezése érdekében?
Külön-külön is, és együtt is. Tehát az erdész járja az erdőt, hogy lássa, hogy talál egy csutakot. Ha talál csutakot, rögtön szóljon a rendőrnek, aki menjen ki, és nézze meg, hogy kivihette azt ott el. És így épül fel az egész rendszer. De mindenki külön-külön el kell végezni a dolgát, mert hiába szól az erdész a rendőrnek, ha a rendőr nem megy arra fel, hogy kinyomozza, hogy kivihet el azt a fát. Tehát, hogy ezért mondom, hogy külön-külön is el kell végezni mindenki a dolgát, de össze is kell dolgozzanak a szereplők ebben.
Arról is szólt a sajtó, hogy igencsak veszélyes munkájuk van az erdészeknek, igencsak veszélyes munkájuk van azoknak a rendőröknek, akik megpróbálják az illegális erdőkitermelőket megfékezni a tevékenységükben. Olvastunk, láttunk felvételeket arról, hogy megtámadták a fatolvajok az erdészt, volt rá eset, hogy megölték az erdészt. Ezzel hogy állunk? Nyilván nagy ez az ország, beszéljünk Székelyföldről. Székelyföldön van szava az erdésznek? Van szava a rendőrnek? Vagy az ököljog, a fejsze, az uralkodó?
Én úgy gondolom, hogy nálunk van szava az összes rendőrnek is, és ekkora túlkapások nálunk nincsenek. Én is láttam úgy a rekordernek, mint más műsort is láttam én is. Igen, tehát vannak nagy problémák az ország bizonyos. Nálunk akkora gondok nincsen, és még van egy nagyon fontos dolog. Itt nálunk nagyon sok a magántulajdon, és nagyon sok az olyan tulajdon, amely közbirtokosságok kezében vannak. És ezekben az esetekben maga a közbirtokosságok is segítenek, úgy az erdészeknek, mint a rendőrségnek, hogy az esetleges fatolvajokat megtalálni és megbüntetni őket.
Ilyen szervezett bűnbandákról is beszélni Székelyföldön, téma ez, vagy a székelyföldi erdőtolvaj az most jobb szó nem jut eszembe, ilyen piti bűnöző, aki egy-két szekér fát visz haza?
Pontosan a második kategória, én az elsőről nem hallottam.
Erdőgazdálkodásról, erdővédelemről beszélünk. Nyilvánvaló stratégiai fontosságú kérdés Romániában az erdővédelem. A környezetvédők azonban azt állítják, hogy ez csak deklaratív szinten van. Tehát valójában nem fontos a politikumnak, nem fontos az államnak az erdők védelme. Arról beszélnek, hogy kiviszik gömbbe a fát, feldolgozatlanul adják el, eladják az erdőinket, stb. Stb. Hol az igazság?
Ez nagyon nehéz kérdés. Itt elsősorban a kereslet kínálat törvénye lépik érvénybe. Tehát konkrétan nem ismerem azt a törvénykezést, hogy milyen formában lehet a fát kiszállítani az országból. Viszont mindenki úgy adja el a fát, ahogy tudja. Én felvettem még a tavaly kapcsolat egy angol céggel, akinek szerettünk volna kiszállítani a fűrészárut. És az igazság az, hogy a román eladási ára a fűrészárunak annyira magas, hogy nem érte meg az angolnak idejönni. És Litvániából és arról a környékről neki sokkal olcsóbban vitt ki magának fát. Ez nagy kerekedésről beszélgetek, amelyik Angliába terít. Uh-huh. Úgyhogy nem állunk olyan rosszul. És tényleg az van, hogy mindenki elmondja a véleményt, és nagyon rendben is van. Csak jó lenne, hogyha kicsit alá is támasztanánk azt, amit mondunk. És vannak ezek a szervezetek, akik azt mondják, hogy így ne, úgy ne. Csak üljenek alternatívával is. Tehát semmi gond, nem bálunk ki többet egy fát se. Akkor mondják meg, hogy hogyan tudjuk az erdőt menteni, mert igaz, a betegfákat, ha nem veszed ki, akkor az rontja a többit. Illetve a többi, a gazdasági kiesést, a szociális kiesést, azt hogyan lehet pótolni. És hogyha megadják erre a megoldást, akkor állunk elébe, lássuk, legyen.
Most így, ahogy ezt elmondta ön, hogy a betegfát azt ki kell vágni, mert ha nem, akkor megbetegíti a többit, és hogy ezt nem értik meg a környezetvédők, vagy nem minden környezetvédő érti meg, akkor a medvekérdés jutott eszembe, hogy többen is azt állítják, hogy ezt a medvekérdést is Bukarestből, 10. emeleten lévő irodából teljesen másképp látják, mint ahogy látják helyszínen, Székelyföldön. Valóban nincsenek olyan környezetvédő szervezetek, amelyek oda mennek, helyszínre elmennek a Csíkszentmiklósi közbirtokosság elnökéhez, megkérik, hogy vigye el őket, járjanak fél napig az erdőben, hogy lássák, hogy mi van.
Nincs, de én ilyen rövid nem hallottam. Én nem tudok, egy elnök kollégámtól hallottam olyat, hogy valaki megkereste volna. Azt tudom önnek elmondani, hogy amikor a Natura 2000-es menedzsment tervhez végezték a kutatásokat, akkor jött Brassóból egy csapat. Ők számolták a medvenyomokat, és próbálták ahol megszatolni, mennyi a példányszám. A menedzsment tervbe leírták, hogy a csiki havasokba valahol, így írták le, hogy részleges mérések alapján 69 és 74 medve közötti populáció van, és akkor azt mondták, hogy akkor az eredménye ennek az, hogy minimum 69 medvének kell lennie. Na most mi, akik itt élünk, akkor mi azt mondjuk, ennél azért jóval több medve van, ugyanis elég sokat ütközünk velük, és nem csak a medve, a farkas is, így tovább. Csak mondjuk egy másik példát, az elmúlt a télen a község nekünk 3700 lakosú, és a farkasok több mint 10 kutyát vittek el a faluból. Tehát, hogy az, hogy a tömbházlakásokban ki hogy él, és az, hogy a városban az emberek mernek sétálni az úton, ez rendben van, de mi itt a falun azon kezdünk gondolkodni, hogy kimerünk este menni a kapun, mert találkozunk vagy egy medvével, vagy egy farkassal. Gyerekkoromban az erdőket jártam, nem féltem, mert nem voltam mitől félni. Most meg felnőtt koromban nem merek egyedül menni, és autóval megyek, és autóval is csak elmegyek egy néhány száz méterre. És ha valaki úgy gondolja, hogy nem így van, jön el, én nem mondhatom, hogy hol menjen keresztül az erdőn, és a keresztül ment túlfelő várom autóval, és én állom a sört. Nagyon szívesen.
Van a közismert, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez közmondás. Ha a környezetvédők nem mennek a közbirtokosságokhoz, hogy tájékozódjanak arról, hogy mi a valóság, akkor a közbirtokosságok nem nyithatnak, nem hívhatnák a környezetvédőket, hogy fiúk, gyertek, nézzétek meg, tapasztaljátok meg, hogy miről beszélünk.
Önnek igaza van. Csak visszatérnék a beszélgetésünk elejére. Az a baj van ma Romániában, hogy ha egy erdőtulajdonos, vagy bárki, akinek a fához köze van, bármit mond, arra a bélyeg az, hogy úgyis hazudik, mert úgyis tolvaj. Innentől kezdődően mi léphetünk ebbe az irányba, csak teljesen felesleges. Ők úgyis azt mondják rólunk, hogy nekünk az az érdekünk, hogy nem, ne adjunk neki igazat.
Ennyire átjárhatatlan a két tábor?
Igen, és elmondom azt is, hogy miért ennyire átjárhatatlan. Azok a szervezetek, akik jönnek és csinálják ezeket a menedzsment terveket, stb. Ők uniós forrásokból dolgoznak. Tehát ők megpályáznak Európai Uniós pénzeket, és abból ők a munkájukat elvégzik. Na most mi, hogy ezzel szembe menjünk, hogy mondjuk mi is béreljünk fel szakembereket, akik pártatlanok és elmondanak a véleményeiket, nekünk is elé kellene venni jó néhány millió eurót. Nincs onnan elé vegyünk mi ennyi pénzt. Így az egész történetnek maradunk a szenvedő alanyai.
Zárásként említette ön, vagy beszélgetésünk során szó volt már arról, hogy az intenzív erdőirtás ellenére a hazai erdőterületek azok nem csökkentek az elmúlt években, sőt 2017-ig gyors ütemben növekedtek, és az arányuk azóta meg stagnál. Hát akkor ez is egy álhír, hogy Romániában csökken az erdős területeknek a nagysága?
Természetesen. Természetesen ez egy álhír, az erdő terület, vagy stagnál, vagy nő. Na most még egy fontos részlet. Tehát az erdő, ha akarjuk, ha nem, eléri a vágás érett kort, akkor az erdő ki kell termelni, és vissza kell ültetni. Mi egy kis közbirtokosság vagyunk. 5 év alatt több mint 177 ezer csemetét ültettünk el. Mondtam önnek, 4200 köbméteres az éves passzivitásunk. Ki lehet számolni. Nagyon-nagyon keményen ültetjük vissza az erdőinket. Mi ezt hátra kell hagyjuk örökségül a következő generációknak. Mi nem azért tesszük ezt, mert kérje a törvény, vagy nem kérje a törvény. Nekünk ezt tovább, mi ezt kaptuk, és nekünk ezt tovább kell adni. A másik az, hogy fafajtától függően megvan az, hogy melyik a fa mikor vágás érett. A kukoricát se hagyjuk ottan a mezőn a februárig, márciusig. Azt is az ősszel levágjuk. Tavasszal meg újra ültetjük. Ugyanez a fánál is, csak nem fél éves ciklusban van ez, hanem 80-100-120 éves ciklusban fafajtától függően.
Igen, csak azt mondják a környezetvédők, hogy nem lehet olyan akkora arányban ültetni, és nem nőnek olyan mértékben a fák, mint amilyen mértékben vágják őket.
Na, akkor mondok néhány számot, hogy ide is, jó? Egy hektáron érett erdő, tehát úgymond a matur erdőn, van körülbelül 5-600 darab fa. Amikor mi kiválunk egy hektár erdőt, akkor mi oda-vissza ültetünk 4000 csemetét. 4000 csemetét 5 éven keresztül ápoljuk. 5 év után jön egy expertíza, egy ilyen felbecsülés, hogy megbírnak élni saját maguktól, vagy nem. Amennyiben nem, akkor azt még 1 vagy 2 évig ápoljuk, hogy biztosítsuk azt, azok a csemetek felnőnek. Amikor látjuk, hogy nekiállnak és kezdnek nőni, utána 70 éves korig el, háromszor bemegyünk az erdőbe, bemegyünk a 4000 csemetek közé, és ki vesszük belőlük a betegeket, és azokat, amelyek nem jól nőnek. Ezzel konzerválva az erdőt. Most lucfenyőről beszélgetek, nekünk lucfenyőnk van csak. A lucfenyőnél, és akkor 75 év után jutunk el oda, hogy majd az üzemtervnek megfelelően történik meg, hogy hol, milyen típusú vágást fogunk eszközölni, és hány éves korban lesznek ezek kivágva. És nem egyszer, ez nem úgy működik, hogy egy hegyoldalt most akkor teljesen levágtunk. Nem, megvan az, hogy maximálisan egy parcellából hány százalékot lehet maximálisan kivágni, és így tovább.
Igen, de ebben az üzemtervben, ebben úgy szerepel, hogy tehát elmondta ön, hogy 70 év kell, amíg lehet vágni azt a fát, amit most elültetünk. Tehát amit idén 2022-ben elültetünk, azt
80-100 év. 80-100 évvel számolunk még körülbelül.
Jó, tehát akkor azt 2102-ben vághatjuk ki azt a fát. De addig ha vágjuk folyamatosan a fákat, ha minden évben kitermelünk 1-2 hektárt csak Csíkszentmiklósról, akkor nem, tehát nem fogja 2102-ig nem győzik az erdeink.
De hogy nem? Hogy ne győznek az erdeink? Tehát nekünk most gondoljon bele, van 130 éves erdőm is van. Olyan parcellán van, ahol 130 éves fáim vannak. Viszont azok sajnos, amikor azokat vágjuk ki, akkor nagy része el van korhadva. De van 15 éves erdőm, van 5 éves erdőm, van 25 éves erdőm, van 30 éves erdőm. Tehát érdemes megnézni üzemtervet. Egy erdő az nem egy korosztályú fával van tele. Mindenféle fa van benne. És amúgy is parcellán belül is vannak 60 évesek is, és vannak 30 évesek is. És ebben az esetben a parcellára egy átlag korosztályt írnak rá. De amikor a kitermelés folyik, a bélyegzés folyik, akkor csak az idősebbek vevődnek ki. A többi az maradottan. Tehát ilyen nincsen, hogy mit tudom én, egy 6 hektáros parcellát teljesen kivágtunk. Vagy nagyon ritka. Ott valami probléma kell legyen, hogy egy ilyen döntés szülessen. De ehhez már viszont akkor a gárdának is beleszólása van.
Értem, tehát akkor zárásként elmondhatjuk azt, hogy a hazai erdőgazdálkodás az egyértelműen az erdők védelmében történik, és amennyiben nincs illegális fakitermelés, akkor olyan ez az erdőgazdálkodás, hogy fenntartható tud lenni, és az erdeink védelmét szolgálja, és nem fogunk eljutni oda, hogy teszem azt 20 év múlva Székelyföldön nem lesz csak 5 éves fa, mondjuk.
Tehát ez nem tud lenni, hogy 5 éves fa legyen Székelyföldön, vagy Romániában, ez teljesen ki van zárva. Ami az erdőgazdálkodást illeti, tehát hogy az illegális a fáról nem beszélve, azért kellene mi is fejlődjünk egy kicsit ezzel, mert igazából nálunk Romániában ma a törvény a monokultúrát támogatja, addig, amíg a Nyugat-Európa a polikultúrára van ráállva. Tehát azt jelenti, hogy ültetünk vissza egy erdőt, a nem egy azonos faja ültetünk vissza, hanem 3-4 előttel. Azért, mert hogyha netán valami betegség megtámadja az egyik fajt, akkor a többi azért éje azt a túl. Nálunk Romániában még ezt a lépést nem léptük meg, de lassan-lassan eljutunk ehhez is szerintem. Most jelen pillanatban Székelyföldnek, mondjuk, hogy a csíki gyergyói része zömében lucfenyő van, elrésze van bükk is, az udvarhelyi része ott viszont már található a bükkös is, ugye Maros fele is, ott már bükkös, ott már vegyesen vannak.
Azzal kezdtük a beszélgetésünket, hogy mikor erdőgazdálkodásról beszélünk, akkor van két tábor. Az egyik tábor az erdők védelme mellett foglal állást, a másik tábor pedig a, hogy úgy mondjam, a minden faágon bankjegyeket lát, és azt mondja, hogy a mi erdőnk, vághatjuk, mi ültettük, a környezetvédőknek semmi köze ehhez. Nyilván extrém esetekről beszélünk, de hogy a beszélgetésünk során kiderült, hogy nincs átjárhatósága a táborok között. Mi kell ahhoz, hogy valahogy közelítsük az álláspontokat, és mindenki megértse azt, hogy az erdők azok azért vannak, hogy a környezetünket szolgálják, azért vannak az erdők, hogy oxigént termeljenek, de hogy azért is vannak az erdők, hogy gazdasági hasznot hajtsanak egy adott térségnek.
Hát a két a tábor mellett én elmondanám a harmadik tábort, amelyikben én is vagyok, és én úgy gondolom, hogy az észszerű gazdálkodók táborához tartozom, és merem remélni, hogy Romániában az emberek többsége az észszerű gazdálkodás mellett vannak, és érintett még egy érdekes dolgot az oxigén. Most gondoljon bele abba, hogy mindenki azt mondja, hogy legyenek, megint tudszárnyőről beszélek, legyenek 130-150 éves fenyőink az erdőbe. Na most oxigén szempontjából, ha egy 130 éves fát veszünk, akkor sokkal, de sokkal több oxigént termel egy 80 éves fa, amit levágunk, újraültetünk, és 50 éves fa, tehát nem tudom, tetszik érteni, hogy 130 év úgy van, hogy ültetünk egy fát, az felnyi 80 évre, kivágjuk, újraültetjük 50 év, tehát sokkal, de sokkal több oxigént termel, mint az a 130 éves fa. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek szükségek öreg fákra. Csak az a baj, hogy ugyanúgy, mint az öreg ember, minél idősebb egy ember, annál hamarabb megfázik, annál könnyebben elesik. Ugyanez van a fánál is.
Legyen ez a végszónk, legyen az a végszó, hogy van egy nagyon ingoványos talaj, ezen az ingoványos talajon táborok vannak, és táborok között nem feltétlenül van átjárhatóság, de én bízom abban, hogy a mai napra készben sikerült kapaszkodót nyújtani ahhoz, hogy megértsük, elfogadjuk, hogy az erdőknek jelentősége van az oxigénellátás terén, kulcsfontosságú szerepük van, de komoly üzleti lehetőség is, és fenntartható, észszerű erdőgazdálkodással mindkét szerepet el tudják látni a hazai erdők. Én András Robertnek, a Csíkszentmiklósi Közbirtokosság elnökének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Csodás napot kívánok mindenkinek!